Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Az izraeli légierő hétfőre véradóra katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén, néhány órával azt követően, hogy Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen. A fejlemények újabb eszkalációval fenyegetnek a közel-keleti konfliktusban, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megoldást próbál elérni Teheránnal, számolt be mindenről az MTI. Az iráni háború 100 napja tart, miközben a kitörésekor hetekben vizionálták a konfliktus lezárását. Arra a kérdésre, hogy 100 nap alatt mi történt és miért nem sikerült diplomáciai úton lezárni azt, Siklósi Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával keressük a választ. Köszöntöm.
Jó napot kívánok!
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én pedig Dávid Edit vagyok. Hát emlékszem rá, amikor a közel-keleti konfliktus elején készítettük ezeket a bizonyos műsorokat, és én, aki nem vagyok hozzáértő, de mégis valahogy itt Oroszország-Ukrajna konfliktusa kapcsán úgy felsejlett az az emberben, hogy biztos, hogy ez olyan rövid idő alatt lezárásra kerül. És valljuk be, nagyon sok szakértő az elején azt mondta, hogy valóban itt hetekben kell mérni a közel-keleti konfliktusnak a lezárását. Hát akkor próbáljuk megnézni így a 100. napot elérve, hogy miért nem sikerült ezt rövidre zárni, és akkor kérdezhetném, hogy kinek? Az Amerikai Egyesült Államoknak, vagy Izraelnek, vagy mindkettőnek?
Ugye azért azt látni kell, hogy ha összehasonlítjuk egymással a két háborút, az orosz-ukrán háború az most közeledik már a 4,5. Évéhez. Az iráni háború, hívjuk így, közel-keleti konfliktus, az pedig most lépett az 5. hónapba. Tehát azért nagyon messze van még egymástól ez a két háború, és ez a háború biztosan nem fog évekig eltartani. Most ugye egyébként hónapokban vagy hetekben érdemes-e mérni, ez némileg ízlés kérdése is. Az biztosnak tűnik, hogy az amerikaiak is hamarabb akarták ezt lezárni. Nyilván az volt a tervük, hogy néhány hét alatt lezárják. Az iráni rezsim az ellenállóbbnak, reziliensebbnek bizonyult. Persze, ugye ez a rezsim. Tehát itt ugye arról beszélünk, hogy az országot vezető, most már egyébként leginkább az iszlám forradalmi gárda hadseregnek a katonai vezetéséről beszélhetünk Iránban. Tehát már sokkal kevésbé még tavaly is élt teokratikus mullahok rendszere, vagy ajatollahok rendszere. Most már sokkal inkább gyakorlatilag egy katonai diktatúráról van szó. Na de lényeg az, hogy ez a rendszer, ez túl tudott élni. De ez persze nem azt jelenti, hogy Irán maga kibír minden gazdasági, pénzügyi és katonai nyomást. Ugye ezt a háborút két részre lehet osztani. Az első mondjuk 5,5 hét időtartam, az az intenzív katonai műveletek, légicsapásoknak az időszaka volt. És azután, tehát ugye ez, ha visszatekintünk, ez a kisebbik időszak. A nagyobbik, vagy hosszabb, azóta tartó, hosszabban tartó időszak, az a tárgyalásoknak az ideje. Még akkor is, hogyha ez alatt a tűzszünet alatt nagyon sok tűzszünet sértés történt, de azért hát nagy különbség van a között, hogy minden nap bombák százai hullanak, vagy pedig egy-két hetente egy-egy rakétázás van. Most éppen ebben a tárgyalásos időszakban tartunk, és hát nem egyszerű tárgyalófél nyilván Irán.
Ugye elemzők hívták már föl arra a figyelmet, hogy 1980-ban is alábecsülték Iránnak az elszántságát, hát akkor tudjuk, hogy talán az ott 8 évbe került. Most ez nagy nagyon messze vagyunk, és nem szeretnénk, hogyha ez is ilyen hosszú időtartamot ölelne fel, de nem véletlen mondtam azt, hogy nézzük meg Izrael és Amerika szerepét, mert minthogyha most az látszódna, hogy Amerika is Izraelt szólítja föl a jelenlegi helyzetben önmérsékletre, mégpedig azért, hogy a tárgyalóasztalnál mi hamarabb le lehessen zárni ezt a konfliktust, bár ez most már nem arról szól, hogy föntről folyamatosan bombáznak, de hát a világgazdasága az azért megérzi, és már hetek, hónapok óta érzi azt, amit ez a konfliktus hoz magával.
Így van, ugye amit említettél, az a, vagy visszautaltál rá, az az irak-iráni háború volt, az kétségtelenül elhúzódott, de az egyébként az orosz-ukrán háborúhoz hasonlóan egy szárazföldi háború volt, viszonylag kevés mozgással egyébként a frontvonalon.
Bocsánat, ide közbeillik az, amire az előbb ön is utal, hogy a rezsimváltást nem sikerült Iránba végrehajtani, és ezt igazság szerint elismerte Donald Trump is, hogy a levegőből nem lehet egy rezsimet megbuktatni. Az, hogy most ez a konfliktus ilyen sokáig húzódik, és ugye szárazföldi offenzíva nem vonult be továbbra sem Iránba, annak ellenére, hogy voltak támadások, de elengedhetetlen-e az, hogy egyfajta rezsimváltásnak kell lenni ahhoz, hogy a tárgyalóasztalnál is megállapodások szülessenek, vagy ennek már semmi köze nincsen ahhoz, nem, hogy lezárulják?
Én egyébként sem hittem abban soha, hogy az elsődleges célja amerikai részről ennek a légicsapás sorozat megindításnak a rezsimváltás lett volna. Az lehet, hogy Izrael részéről igen. Az Egyesült Államok részéről, nem mondom, hogyha egyébként megbukott volna az ajatollahok rendszere, örültek volna neki, az biztos. De alapvetően nem ez volt a cél. Az volt a cél, hogy bizonyosságot szerezzenek afelől, hogy a nukleáris programja Iránnak megszűnik. Hogy Irán ne tudja újraindítani, hogy nemzetközi ellenőrzés mellett teljesen le lehessen zárni a jelenleg folyó iráni nukleáris programot. Ha mellett egyébként a rendszer is megbukott volna, annál jobb. De alapvetően nem ezért indították a háborút. A levegőből nem lehet rendszert váltani. A konfliktus elején fölmerült, hogy a kurdokat fölfegyverzik, és a kurdok fognak majd valamilyen szárazföldi művelet során besegíteni egy rendszerváltásba, de végül nem fegyverezték fel a kurdokat. Hogyha a rendszerváltás lett volna a cél, akkor fölfegyverezték volna, de ez nem történt meg. Na, visszatérve, hogy ugye most mi a helyzet? Most az a helyzet, hogy Irán élt tulajdonképpen az egyetlen fegyverrel, ami a kezében maradt. Miután a ballisztikus rakéta képességeit súlyosan visszavetették, nem nullára, mint ahogy a legutolsó Izrael elleni támadásban is láttuk, néhány rakétát ki tudott lőni, ugyan egyik se ért célba, de kilőni még ki tudott néhányat. De az egyetlen igazi fegyver, ami Irán kezében maradt, ez a Hormuzi szorosnak a lezárása, mert ott halad át a világ olaj és gáz kereskedelmének körülbelül 20%-a, és ezért rendkívül súlyos hatása van a világgazdaságra, de gyakorlatilag az egész világot zsarolni tudja ezzel, és arra számít, hogy majd a világ rákényszeríti az Egyesült Államokat, hogy adja föl az eredeti céljait. Az Egyesült Államok pedig nem tűnik úgy, mint aki fel akarja adni az eredeti céljait, ezért tart most ez az elhúzódó tárgyalássorozat. Ugye időről időre azt halljuk az amerikai elnöktől, hogy van haladás, hogy már közel vannak hozzá, és aztán mindig történik valami. És ugye itt kell behozni Izraelt és Libanon esetét. Ugye az a helyzet, hogy ez nem egy egyfrontos háború, hanem ez egy minimum két frontos háború. A másik front az Libanonban van. A Libanonban ugye Irán által támogatott Hezbollah síita mozgalom, amelyik egy nagyon komoly katonai erő az izraeli északi határ mentén. Izrael északi területeit simán tudja rakétázni, pontosabban tudta rakétázni, és ez elfogadhatatlan biztonsági fenyegetés volt Izrael számára. Nem életbevágó, de nagyon fontos. Tehát Izrael létét a Hezbollah nem tudja fenyegetni. Izrael létét az iráni nukleáris fegyver esetleges kifejlesztése tudja veszélyeztetni, ezért Izrael számára az iráni nukleáris fenyegetés kiiktatása az egy életbevágó fontosságú kérdés volt. Az Egyesült Államok számára fontos volt, mert a geopolitikai terveit nagyban befolyásolja, hogy van-e nukleáris Irán, de nem, legalábbis egyelőre nem életbevágó fontosságú, hiszen Irán nem tudja egyelőre, teszem hozzá egyelőre, elérni az Egyesült Államok területét. Most ezzel szemben a Hezbollah fenyegetése az rendkívül kellemetlen, fájdalmas, hiszen egész Észak-Izraelnek az életét folyamatosan tudja zavarni, életeket veszélyeztet, de az állam létét nem fenyegeti. Így ugye az izraeli válasz erre katonai válasz volt, kiszorítani Dél-Libanonból a Hezbollah-t, létrehozni egy ütköző zónát, egy olyan zónát, ahol már nincsenek bent a Hezbollah-nak a katonai képességei, és ezzel a Hezbollah rakéta képességeinek egy jó részét használhatatlanná tették, egy másik részét, amelyik ugye távolabbról is el tudja érni Izraelt, pedig sokkal hosszabb repülési idő miatt, vagy repülésre kényszerítség, ami alatt sokkal könnyebb elhárítani.
Amerika számára emelkedik-e ennek a konfliktusnak a tétje, illetve inkább úgy kérdezem, hogy a konfliktus lezárásának a tétje azzal, hogy novemberben félidős választások lesznek Amerikában. És bármennyire azzal számolt az amerikai elnök, hogy ez egy viszonylag rövid konfliktus lesz, nem ezt látjuk, és ennek a konfliktusnak a gazdasági hatásait azért megérzik Amerikában is a választópolgárok. Azok, akiknek most a szavazatára Trumpnak szüksége lenne ahhoz, hogy egyben tudja tartani a kormányzását.
Így van. Az a helyzet, hogy az amerikai gazdaság maga persze megérzi, hiszen ugye az olajnak világpiaci ára van, ha valahol emelkedik, akkor mindenhol emelkedik az olajára, és persze az amerikai gazdaságnak nem mindegy, hogy milyen magasak az olajárak, de azért az amerikai gazdaság kitettsége ennek a háborúnak, ha úgy tetszik, vagy a hormuzi szoros lezárásának, az sokkal kevésbé fájdalmas vagy érzékeny, mint a világ egy csomó más részének. Tehát például Ázsiának, Kína sokkal nagyobb importőr a közel-keleti olajnak, Japán, Dél-Korea, India, ezek mind-mind sokkal jobban kitettek ennek a konfliktusnak. Az amerikai kitettség az most egy speciális eset, ez pedig ugye novemberben várható, pontosabban novemberben megrendezendő úgynevezett félidős választások, tehát egy belpolitikai következménye van, hogyha nagyon elhúzódik. Ezért is mondják azt legtöbben, hogy nem valószínű, hogy a nyáron túl ez elhúzódhatna. Mert addig ezt le kell zárni, hogy már ennek a megállapodásnak a birtokában lehessen ráfordulni magára az igazi választási kampányra, ami ugye szeptember elején kezdődik.
Azzal, hogy taktikai fegyverként használja a hormuzi szorost Irán, mennyire fogalmazhatunk úgy is, hogy lövi lábon saját magát, hiszen azért ez a szoros, ez nem csak a világkereskedelemben fontos, hát Irán is mindent ezen keresztül szerez be. Tehát kérdezem azt, hogy ameddig Irán ezzel a szívósággal kitart, addig az iráni nép hogyan viszonyul ehhez? Ők is annyira szívósak-e, mint a vezetői?
Hát ugye Irán egy katonai diktatúra jelen pillanatban, ezért onnan az információkat limitáltan szivárognak ki. Tehát nem egy nyílt társadalom, ahol pontosan tudni lehetne, hogy milyenek a viszonyok. Azt tudjuk, hogy az iráni társadalom kisebb-nagyobb lázadásokban az elmúlt évek vagy évtizedek során azért többször fellázadt a rezsim ellen. Ugye legutoljára idén januárban, amikor a rezsim egyes számítások szerint 30-35 ezer embert ölt meg a legutolsó tüntetés sorozat során. Tehát azért azt nem lehet mondani, hogy sziklaszilárdan a rendszer mögött állna. Hogy vajon mennyi mozgástere van lázadni, tüntetni, megváltoztatni a politikai rendszert, ezt nem lehet ebben a pillanatban megmondani. De az teljesen világos, hogy azzal, hogy nem csak az iráni fenyegetések zárták le a Hormuzi szorost mindenki más előtt, hanem az amerikai haditengerészet blokád alá vonta a Hormuzi szorost, és nem enged ki iráni hajókat, és nem enged be iráni hajókat, ezzel ugye a gazdaságilag folytja meg Iránt. Mert ugyan vannak kerülő utak, szárazföldi utak, de ezeknek a kapacitása az összesen hasonlítható a tengeri útvonalakkal. Tehát töredékét tudják szárazföldi úton exportálni mondjuk a kőolaj termékeknek.
Ebben a konfliktusban, ennek a rendezésében Izraelnek mennyi önálló mozgástere maradt? Kérdezem ezt azért, mert most, amikor ez a tűzszünet sértés történt Irán részéről, és ugye Izrael válaszolt, azért Amerikából azt mondták, hogy kicsit tanúsítsanak önmérsékletet, de hogyha itt arról beszélünk, hogy Amerika hogyan érte el a célját, és neki mi volt a célja, érdemes megnézni azt is, hogy Izrael elérte azt a célt, ami miatt elindították Irán ellen a támadást.
Ugye, Izrael itt egy önálló szereplő. Izrael képes arra, hogy amerikai segítség nélkül saját erőből csapásokat hajtson végre Iránnal szemben. Az egy másik kérdés, hogy minden egyes ilyen csapásnál ennek a politikai következményeit mérlegelnie kell. Az az egyik legfontosabb szempont. Hiszen nem akar nyilvánvalóan összeveszni a legfontosabb szövetségesével, akitől persze ezer szálon függ, de mégis azért autonóm szereplő itt. Ugye a legutolsó csapássorozat vagy csapásváltásnál is ez történt, hogy Izrael egyből visszaütött, majd történt egy második iráni csapás, és az amerikai elnöknek az volt a kérése, hogy ezt hagyják abba. És tulajdonképpen abba is hagyták. Hát legalábbis a mai nap nem történt ilyen csapásváltás, majd meglátjuk, hogy holnap vagy holnap után mi lesz a felállás. De az a lényeg, hogy Izraelnek ez folyamatosan mérlegelnie kell. Van olyan olvasata is egyébként a történteknek, hogy itt tulajdonképpen egy előre leosztott, van egy megállapodás az Egyesült Államok és Izrael között, és eljátszák csak ezeket a konfliktusokat egymással, és tulajdonképpen a jó-zsaru-rossz-zsaru felosztás szerint működnek. Én nem gondolom, hogy ez így lenne. Itt azért, tehát Izraelnek bizonyos tekintetben más hangsúlyok vannak. Ahogy az előbb is említettem, az iráni fenyegetés Izrael számára létében fenyegeti Izraelt, míg az Egyesült Államok számára csak, idézőjelben csak, fontos fenyegetés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jövőben is erre kell számítani. Tehát nem szabad úgy tekinteni a felállásra, hogy Izrael azt csinálja, amit az Egyesült Államok mond. Az Egyesült Államoknak mindig számolnia kell azzal, hogy Izrael itt önálló szereplő. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy az Egyesült Államoknak nagyon komoly befolyása van Izraelre.
Milyen jelek mutatnak abba az irányba, hogy valóban Trump közel lehet ahhoz a bizonyos tárgyalóasztalos megoldáshoz, hiszen hiszen ő azért is kéri, hogy Izrael most lépjen egyet hátra, hogy megmaradjon még az a terep, hogy tárgyalóasztal mellett tudják lezárni ezt a konfliktust. De mutatnak-e ebbe az irányba jelek?
Hát ugye nagyon kevés konkrét információ szivárog ki arról, hogy pontosan hogyan néz ki az a megállapodás tervezet, aminek az elfogadásához most állítólag közelítenek. Vannak elemek, amelyeket csak sejtjük, hogy mindenképpen benne kell, hogy legyen, hogy ilyen a nukleáris fűtőanyagok kérdése, magasan dúsított urán kérdése, a dúsítási képesség kérdése, és a többi, de vannak ilyen elemek, de hogy pontosan hol tartanak, azt nem tudjuk. Ugye az amerikai elnök időnként mond ilyeneket. Ennek az is lehet egyébként az oka, hogy csak a piacokat nyugtatja, hogy lefelé tolják ezzel is az olaj árát, de az is lehet, hogy tényleg közelednek. Ugye az iráni rezsim, ahogy az elején is mondtam, tovább bírta a nyomást maga a rezsim, mint ahogy eredetileg számították. Ugyanakkor Irán is egy ilyen szempontból egy normális ország, tehát nem lehet a gazdasági nyomást örökké bírni. Ráadásul, hogy az Egyesült Államoknak azért még vannak ütőkártyák a kezében, amit eddig nem használt ki. Tehát az olaj és egyéb gazdasági infrastruktúra ellen az Egyesült Államok nem intézett még támadásokat. Ez továbbra is ott van végső hát eszközként a kezében, hogyha Irán semmi esetre sem akar megállapodni, akkor ezt még mindig meg tudja tenni. Ami hát aztán tényleg rendkívül súlyos gazdasági következményekkel járna Irán számára.
És nem csak Irán számára, hát valljuk be, azért ez a konfliktus gazdaságilag, főleg az ázsiai régiót nagyon súlyosan érinti, és ez gyűrűzik be akár Európába is, érzik Amerikába is. Mennyire lehet ellenálló a többi érintett ország abban, hogy ez a konfliktus elhúzódását mondjuk tétlenül nézze?
Véleményem szerint egyébként a világgazdaság meglehetősen ellenállónak bizonyult. Szóval ahhoz képest, hogy az olaj-gáz termelés 20%-a beragadt, hogy úgy mondjam, hogy az olajár 60 dollárról ugyan felugrott 120-ra, de aztán utána, amikor ilyen jobb hírek jönnek, akkor, mint például ugye most is, olyan 100 dollár környékén stabilizálódott. Ugye voltak olyan félelmek, hogy felrohanhat akár 200 dollárig, de ez nem valósult meg. Aminek nyilván az az oka, hogy egy csomó más olajtermelő is van a világon, akiknek persze némi időbe kerül felpörgetni az olajtermelését. Ugye például Oroszország, amelyik szankciók alatt állt, de aztán ezeknek a szankcióknak egy részét például az Egyesült Államok ezeken lazított. Pontosan azért, hogy kisebb legyen a feszültség a piacon. És aztán azok a Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emirátusok, mások, akik ugye az öbölmenti olajállamok, ha úgy tetszik, akik eddig a Hormuzi szoroson keresztül szállították az olajuk nagy részét, most elkezdtek alternatív útvonalak irányába nézni, és kiépíteni alternatív útvonalakat. Most nyilván, hogyha belegondolunk, ez persze nem lehet nagyon rövid idő alatt kiépíteni. De Irán, hogyha nem állapodik meg az Egyesült Államokkal és Izraellel, akkor azt kockáztatja, hogy hosszabb távon a Hormuzi szoros jelentősége az csökkenni fog, mert minél inkább veszélyben van, az érintett államok annál inkább ki fogják építeni az alternatív szállítási útvonalaikat.
Hát még van lehetőségük az öbölmenti országoknak alternatív útvonalakat kiépíteni, de arra is láttunk példát, hogy azért Irán az öbölmenti országoknak az infrastruktúráit, akár gázmezőket, infrastruktúrát is azért támadtak. És ő most itt azt mondta, hogy Amerika kezében még azért az a fegyver ott van, hogy elkezdje az olajkitermelést például Iránba megtámadni. Mi történik akkor, hogyha Irán e területen is kicsit szívósabb, és újból az öböl menti országokban támad olyan infrastruktúrát, ami hiába építettek ki más útvonalat, hogyha a kitermelések mondjuk le fognak állni ezen támadások.
Ez egy meglehetősen veszélyes eszköz lenne, kétélű kard lenne Irán kezében, mert hogyha ők támadják az arab országok olajinfrastruktúráját, akkor azok az arab országok, amik jó vastagon bevásároltak amerikai fegyverekből, azok is támadni fogják az iráni olajinfrastruktúrát. És az iráni infrastruktúra az legalább annyira sérülékeny, ha nem sérülékenyebb, mint az arab országoké. Már egyébként volt erre utaló jel, hogy az Egyesült Arab Emirátusok az ebben a háborúban nem csak védekezett, hanem izraeli támogatással aktívan, tehát csapásmérő tevékenységet is végzett, tehát csapásokat mért iráni célpontok ellen. Legközelebb dönthet úgy, hogyha az ő olajinfrastruktúráját Irán veszélyezteti, akkor ő is támadni fogja az iráni olajinfrastruktúrát.
És akkor el is jutottunk odáig, hogy mi történik akkor a gazdasággal, hogyha nem a lezárás, hanem az eszkaláció felé indul el ez az egész folyamat.
Hát, hogy ez hirtelen történt volna meg rögtön a legelején, akkor minden bizonnyal sokkal nagyobb hatása lett volna a világra. De éppen az, hogy tulajdonképpen elhúzódott ez a háború, és az elején a magas intenzitású 5,5 hét után, most már hónapok óta kvázi alacsony intenzitással folyik ez a háború, ez módot adott arra, hogy a világ adaptálódjon ehhez a helyzethez, és máshonnan szerezze, átállítsa a saját rendszereit, és máshonnan fedezze a szükséges nyersanyagforrásokat.
Nézzük meg ebben Európa és az Európai Unió helyzetét, hiszen adaptálódni kellett az Európai Uniónak is úgy, hogy az orosz olcsó energiát továbbra sem engedi be. Mennyire nehezített pálya ez? Főleg akkor, hogyha ez a konfliktus még tovább húzódik.
Ez nehezített pálya. Persze azt kell tudni, hogy a közel-keletről, a közel-keleti olajnak és gáznak azért nem Európa volt a legnagyobb felvevő piaca. Európa onnan viszonylag kis beszerzett mennyiségeket, persze, ez világos, de viszonylag kis mennyiségeket szerzett be, megint csak összehasonlítva Kínával vagy Kelet-Ázsiával. De mivel ugye ezeknek világpiaci ára van, tehát az ár megemelkedését Európa hiába importált keveset onnan, ugyanúgy megérzi. Európára sokkal nagyobb hatása volt annak, hogy az orosz olajról és gázról vált le. És tehát a negatív európai hatások, azok már sokkal korábban jelentkeztek, már az orosz-ukrán háború kezdete óta fokozatosan jelentkeztek, és erre rakódott rá még ez az ár növekedés. És hát mindez egy olyan környezetben, amikor az európai gazdaságoknak egyébként is hát nehéz időszaka van, hogyha megnézzük az Európai Unió gazdasági növekedését, ez messze elmarad az amerikai gazdasági növekedéstől, és akkor még nem beszéltünk a kelet-ázsiai, kínai, vagy dél-koreai, vagy más, vagy indiai gazdasági növekedéstől.
Hát azt hiszem, hogy számtalan megválaszolatlan kérdés maradt. Egy valamiben bízhatunk, hogy azok az amerikai novemberi félidős választások tán súlyt helyeznek arra is, hogy ez a konfliktus megoldódjon. Nagyon szépen köszönöm Siklósi Péternek, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Szia Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
Zúg a szél, a tár... sötét, minden létünk emléket idéz. Fagyott földön nyomot hagyunk, de a holnap fénye mi magunk vagyunk. Bajtárs, még egyszer beállok közétek, régi rongyaimat újra felveszem. Együtt védjük álmunkat, hűség fűzi minden szavunkat. Közös szenvedés, minden tekintetben ott a büszkeség. Emlékek őrzik minden utunk, a jövőnk lesz, mit együtt alkotunk. Hajnal jön, s a zaj elül, emlékekből szívünk felüdül. Távolban vár az otthonunk, történelmünket így írja utunk. A Don mentén, hol emlék él, napfény.